Jóllét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Strandolás, fagyizás, forróság. Ez jellemez egy igazi jó kis nyarat, ami persze együtt jár a szúnyogokkal, és persze alkalmanként egy-egy kellemetlen napozás utáni leégéssel. Mai Jóllét magazinunkban dr. Dutkai Lórántnét, Erikát kérdezem a helyes napozási szokásokról. Köszöntöm hallgatóinkat és mester kozmetikus beszélgető partneremet a stúdióban. Én Hérák Anita vagyok.
Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit.
Erika, nagyon örülök, hogy itt vagy, hiszen reményteljesen várjuk a jó időt, és így igencsak fontos, hogy a helyes napozási szokásokkal megismerkedjünk. A napozás ugye a legnagyobb érzékszervünket, a bőrünket éri, így elsőként erről kérdezem, bőrünk hogyan is épül föl? Hogy ismerkedjünk meg egy kicsit.
Így igaz, a legnagyobb felületű szervünk, és azt is lehet mondani, hogy ez a fő védőfalunk a külvilággal szemben, de úgy is mondhatnám, hogy ez tulajdonképpen a testünknek egy sajátos csomagolása. Három rétegből épül fel, a hám, az érha és a bőralja. Nekünk egyébként mindenféleképpen most a hámmal kell foglalkoznunk, hiszen a környezettel, a külvilággal ez tartja leginkább ugye a kapcsolatot. A hámrétegnek öt alrétege van, most alulról felfelé fogom majd ezt mondani. Alulról az alap, vagy bazális réteg, utána jön a tüskés réteg, a szemcsés réteg, a fénylő réteg, és legeslegfelül van a szaru réteg. Ennek a felhámnak, latinul ugye azért mondjuk el epidermisnek, az a legfontosabb feladata, hogy friss sejteket termeljen. És ez érdekesség, hogy tulajdonképpen mindig azt szoktunk mondani, hogy 28-30 naponta újul meg a bőrünk. Ez azt jelenti, hogy az alsó rétegből 28 nap alatt kerül a bőr felszínére a friss sejt. Körülbelül az egész testfelületre vetítve körülbelül 2 g-nyi mennyiség ez.
Nagyon érdekes információ.
Igen, ezt én is úgy gondolom, hogy ezt érdemes tudni.
Milyen káros hatások érhetik a bőrünket a nap folyamán?
Elkülönítünk 3 hatást, vannak a mechanikai hatások, ez lehet ütés, nyomás, horzsolás, vágás, vannak kémiai hatások, ha bármilyen vegyszer kerül egyébként a bőrünkre. Én igazán ide szoktam sorolni, hogyha bármilyen kozmetikumot magunkra kenünk, hiszen azoknak is kémiai hatásai lehetnek, illetve hát a fizikai hatás, amely most a beszélgetésünk szempontjából talán a legfontosabb, ugyanis a napsugárzás ebbe a kategóriába tartozik. De szeretném megemlíteni, hogy azért van egy védő bőrflórája a bőrnek, ami a bőrünkben teljesen otthonos vírusokból, baktériumokból, gombákból áll. A gyulladások ellen azért ezek nagyon sokat védenek, és fontos, hogy itt az egyensúly mindig megmaradjon.
Igen, ez esetleg akár a kozmetikumok választásánál is fontos.
Nagyon fontos, pontosan így van, hogy az egyensúly ne billenjen föl.
Így van, igen.
Pontosan.
És akkor a napfény. Tehát hogyan is hat a bőrünkre a napfény?
A nap által kibocsájtott széles spektrumú elektromágneses sugárzásnak egyébként rettenetesen sok jótékony hatása van. Most akkor, ha lehet, engedjék meg, hogy először a pozitív hatásokról beszéljek, hiszen ez nagyon-nagyon fontos. Tudjuk, hogy ugye a növények fotoszintéziséhez nélkülözhetetlen, a növények pedig a további létezésnek az alapjai. Ezen kívül hogyan hat az emberi szervezetre? Anyagcsere fokozó hatása van. Most azáltal, hogy verejtékezünk, méregtelenítő hatása van. Igazán én a kedélyállapotra gyakorolt hatásáról is feltétlen szeretnék beszélni, hiszen tudjuk, hogy az északi népek sokkal depressziósabbak, mint ugye az életvidám déli népek. Kedélyállapot javító, azon kívül igazán még fertőtlenítő, csíraölő hatása is van a napnak, és számos bőrbetegség esetén például kiváló, megemlíteni mondjuk a pszoriázist. Ennek ellenére mégis azt lehet mondani, ugye a bőrgyógyászok óva intenek minket a napozástól. Ennek mindenféleképpen az az oka, hogy nem megfelelő módon napoznak az emberek. A mértéktelenség igazán az, ami véleményem szerint nem helyes dolog.
A globális felmelegedéssel, az ózonréteg vékonyodásával a napsugárzás minden tartománya egyre inkább megjelenik, a föld felszínre kerül, így bennünket is ér. Miből is áll tulajdonképpen a napsugárzás? Mik az elemei?
Tulajdonképpen az első az az infravörös sugárzás. Hát tudjuk, hogy igazán a nap melegít minket. Tehát gyakorlatilag a 800-tól 1800 nanométer hosszúságú sugarakról beszélünk. A másik, a következő a látható fény, és a harmadik tulajdonképpen az ultraibolya sugárzás. A napozás szempontjából nekünk tulajdonképpen ezeknek van szerepe. Na most az UV sugarakat 3 részre osztjuk. Vannak az UVA sugarak, UVB UVB és UVC sugarak. Hát remélhetőleg az UVC sugarakkal nem találkozunk, ugyanis ezeket elméletileg, ezeknek nem lenne szabad a légkört elérni, az ózonrétegnek ezt vissza kellene verni. Ennek fertőtlenítő csíraölő hatása van, autóklávokba használják eszközfertőtlenítésre, úgyhogy beszéljünk arról, ami minket is érint, tehát gyakorlatilag az UVA sugarakról. Ezek azt lehet mondani, hogy 1-2 tized milliméterre hatolnak be a bőrbe. Igazán ez azt lehet mondani, hogy mélyen hatolnak be az UVA sugarak. Ezek a barnító sugarak, ezek okozzák a bőrünk barnaságát, viszont ami káros hatást okoznak, hogy egészen az írháig képesek behatolni, és a kollagén rostokat károsítják. Tehát gyakorlatilag, mivel a bőrünk nem felejt, azt szoktuk mondani, hogy memóriája van, hosszú távon ez egy idő előtti bőröregedést eredményez.
Egy kis zene után folytatjuk az UVB sugárzással dr. Dutkei Lórántné Erika elbeszélésében.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Üdvözlöm hallgatóinkat mai Jól Lét magazinunkban, ahol a megfelelő napozásról és fényvédelemről kérdezem dr. Dutkei Lórántné Erika mesterkozmetikust. Eddig hallhattunk magáról a napfényről, milyen elemekből áll, és eljutottunk az UVA sugárzásig, amely az úgynevezett barnító sugárzás, ahogy megtudtuk, viszont mivel elég mélyre hatol, a kollagén rostokat elérve idő előtti öregedést is okoz. És akkor innen átadnám a szót, hogy folytassa.
Az UVB sugarakról azt kell egyébként tudni, hogy a napozás utáni kipirulást okozzák. Ha nem égünk le, akkor tulajdonképpen ettől van igazán szép, bronzos barna színünk. Igaz ugyan, hogy nem hatol mélyre, viszont tudni kell, hogy pontosan ez a sugárzás az, ami felelős a bőrdaganatoknak a kialakulásáért.
Beszéljünk egy kicsit a helytelen napozás következményeiről. Mire számíthatunk, hogyha rosszul, nem jól napozunk, nem megfelelő módon?
Igen, a helytelen napozásnak ugye a leggyakoribb következménye a bőr leégése és a különböző mértékű lehámlása. Természetesen akár hólyagképződés is előfordulhat, sőt, egészen extrém méretű gyulladásról is beszélhetünk. Mindenféleképpen a hosszú távú következménye pedig a photoaging, tehát a bőr öregedése fény hatására. Hogy mi ez tulajdonképpen? Nagyon megvastagszik a bőr. Cserzetté válik, repedezetté válik. Ez a megvastagodás egyébként a szaruképzésnek a felgyorsulása miatt történik.
Gondolom védekező funkcióval
védekező,
bír.
Pontosan, ez egyébként nagyon helyes, nagyon jól mondta Anita, valóban ez az egyik védekezése. Az egyik a barna szín, ami által védekezni tud, a másik pedig, hogy a szaruréteg megvastagszik. Mindenféleképpen csökken, amint mondtam, a kollagénrostok azok feldarabolódnak, csökken a bőr hialuron tartalma, és tudjuk, hogy a hialuron adja igazán ugye a bőr nedvességét, tehát víztartalma is fog csökkenni mindenféleképpen a bőrnek. Sajnos fototoxikus bőrelváltozások jöhetnek létre. Ezt én nagyon-nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy ez elsősorban olyan kozmetikumoktól van, amelyek fényérzékenyítenek. Majd később fogok arról beszélni, hogy hogyan ne napozzunk, mit ne tegyünk magunkra, de most is kiemelném azt, hogy a parfümöktől, amelyeket a fül mögé vagy a nyakra szokott menni, ezek okozzák ezeket a barnás foltokat, pigmentváltozásokat, amelyek hajszálerekkel vannak behálózva. Külön kiemelném, hogy akinek hajszálér gyengesége van, rozáciára hajlamos, erre a bőr kipirulására, nagyon-nagyon ártalmas nekik a nap. De egyébként májfoltot okozhat, öregségi foltokat okozhat, és ami a legfontosabb, hogy az UV-sugárzás tulajdonképpen irritálja a szemölcsöket és az anyajegyeket.
Erika, akkor meg is kérdezem, hogy mik a helyes napozásnak a szabályai? Mire figyeljünk, és mitől óvakodjunk?
Én azt gondolom, hogy talán a legesleges legfontosabb a megfelelő előkészítése a bőrnek a napozás előtt. Tehát már én igazán kora tavasszal szoktam javasolni, hogy lehetőleg szakemberrel meg kell történni az arckitisztításának, és tanácsot kell kérni a szakembertől, hogy milyen pozószereket, vagy milyen utána bőrápolószereket használjunk. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Amire én felszoktam mindig hívni a vendégeim figyelmét, hogy amikor napoznak, semmilyen sminkszert ne használjanak. Még igazán azt szoktam mondani, hogy még testápolót sem, mert nem tudni, hogy a naphatására ezek fotostabilak-e, hogyan változtatják meg kémhatásukat, ami a rúzsokat, ugye a szemhéjfestéket, spirált, parfümöt teljes mértékben kerülni kell. A helyes napozásnál ami fontos az, hogy azt figyeljük meg, hogy mennyi ideig napozunk, és melyik napszakban napozunk. Igazán ezért ez már elterjedt, mindenki tudja, hogy 11 és 15-16 óra, most már kitoljuk inkább azt, hogy már 16 óráig lehetőség szerint az érzékeny bőrűek azok egyáltalán ne menjenek a napra. Vannak olyan testrészeink, amelyeket különösen óvni kell. Főleg ezek a úgynevezett kiálló testrészek, hogy az orrnyereg, a fülcimpa, van, aki nem is gondol arra, hogy a fülcimpát be kell kenni. A vállak. És természetesen hát ezeket különös nagy odafigyeléssel kell kenegetni. Amit még ajánlok, napszemüveg viselése. Ugyanis a szemhéjbőr egy nagyon vékony bőr. És van olyan, hogy igenis át tud rajta hatolni egyébként a napsugárzás. Károsítja a szemünket. Fontos, hogy az ajkunkat védjük fényvédő ajakbalzsammal. Használjunk lehetőség szerint kalapot, sapkát, főleg a déli órákban iszonyatosan könnyen kaphat az ember egyébként napszúrást. Akár be is lehet vizezni, ha az ember azt érzi, hogy nagyon-nagyon meleg van. És amit még szeretnék mondani, hogy a víz mellett, homokos tengerpartokon a visszaverődő sugárzás nagyon-nagyon föl tud erősödni, de esetleg azt is elmondom, hogy nem csak vízparton és tengerparton, hanem például akik kirándulnak, a sziklafalak, vagy például érdekes, hogy a házok oldalfala is borzasztóan föl tudja erősíteni a sugárzást. Sokszorosa tud lenni. Ezek lennének a legfontosabbak, meg amit még szeretnék ajánlani, hogy ne tévesszen meg bennünket, ha felhős az ég és fúj a szél. Ugyanis nem érezzük a nap erejét, és kegyetlenül le tudunk egyébként égni. A helyes napozásnál alapvető dolog az, hogy megfelelő faktorszámú napozószert használjunk. Ez talán azt mondom, hogy ez elengedhetetlen.
Mi a helyzet a kisebbekkel, a gyermekekkel? Őrájuk milyen szabályok vonatkoznak a napozás terén?
Hát a kisgyermekeket alapvetően eleve ne tegyük is soha direkt napozásnak. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Lényegesen érzékenyebb egyébként a bőrük. Nagyon fontos, hogy magas faktorszámú, kifejezetten gyermekek számára kifejlesztett napozószert használjunk. Fontos az, hogy ezek ne tartalmazzanak illatanyagokat, tartósítószereket, ne irritálják a bőrüket, hipoallergének legyenek, és ami fontos, hogy fizikai fényvédőt tartalmazzanak, mert a fizikai fényvédő, ez a titándioxid, cinkoxid, ez tulajdonképpen nagyon jó fedőképességű, és visszaveri a fénysugarakat.
Erika, ha esetleg mégis leégünk minden óvatosságunk ellenére, mit tegyünk, és mit ne tegyünk?
Hát igazán, hogyha nem annyira vészes a leégés, akkor lehet, hogy elégségesek ezek a napozás utáni balzsamok és testápolók, amelyek minden esetben ugye nyugtató hatóanyagot kell, hogy tartalmazzanak, általában aloe verát, körömvirág kivonatot. Néhány házi praktikát esetleg említenék. Ilyen többek között, hogy a leégett felületre, hogyha egy hideg borogatást teszünk, mondjuk kamilla teából készült borogatást, vagy körömvirág teából, még két ülőfürdőre is tennék egyébként javaslatot. Igazán nagyon jó az írófürdő, tulajdonképpen ez az aludtej. 2 liter aludtejet, vagy 2 liter kefirt tegyünk be 1 kád vízbe, hűs vízbe, és akkor 15 percet ott el lehet egy kicsit ücsörögni benne. Vagy még a zablisznek van egyébként gyulladáscsökkentő hatása. Ha 1 csésze zablisztet beleteszünk 1 kád vízbe, szintén abban egy 15 percet, ha eltörtünk, nagyon kellemesen hűsíteni fogja a bőrünket. Természetesen súlyosabb esetekben javasolhatunk gyógyszertári készítményeket, amelyet majdnem mindenkinek érdemes egyébként a napozáshoz magával vinni.
És mit ne tegyünk leégés esetén?
Hát semmi esetre sem menjünk újra a napra, ez biztos. Ezen kívül mindig hideg vízbe fürödjünk, hűs vízbe fürödjünk, tehát abszolút kerüljük a meleg vizet, kerüljünk minden olyan anyagot, ami vérbőségfokozó, hiszen ez még tovább hergeli a úgymond a gyulladást, és semmilyen szárító kozmetikumot ne használjunk. Még a zsíros bőrűek is, akik esetleg hozzá voltak szokva, hogy egy magasabb alkoholtartalmú, akár tonikot is használnak, ilyenkor ezt is kerülni kell.
Köszönöm szépen a válaszokat, és jussanak eszünkbe Erika jó tanácsai, hiszen tulajdonképpen a leégés az egy égési sérülésnek minő. Így nagyon fontos, hogy megfelelő módon védekezzünk ellene. A továbbiakban a fényvédő szerekről fogunk beszélgetni, beszélgető partneremmel itt a Jól Lét magazinban.
Jól Lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat egészségvédő magazinunkban. Ma a napozásról, fényvédelemről beszélgetek dr. Dutkai Lorentné mesterkozmetikussal. Eddig szóba került már a helytelen napozás, a következményei és a velük való teendők, illetve a helyes napozás ismérvei is. Most pedig a fényvédőszerekről kérdezem Erikát, mik a szempontjai a fényvédőszerek választásának, kiválasztásának?
Hát mindenféleképpen az nagyon-nagyon fontos, hogy valóban azt a fényvédelmet nyújtsák, ami rá van írva, tehát tényleges fényvédő hatással rendelkezzenek, úgy az UVA, mint az UVB sugarak ellen. Nagyon fontos az, hogy fotostabilak legyenek. Tehát ne bomoljanak el a fény hatására, ne tömítsék el a bőr pólusait. Fontos, hogy lipidekben gazdagok legyenek, zsírokban gazdagok legyenek, hidratáljanak, tartalmazzanak fizikai, kémiai fényvédőt. A fizikai fényvédő az, ami elnyeli a kémiai fényvédő, ami visszaveri a sugarakat. És egyébként én ezen kívül ne allergizáljanak, ne legyenek bőrizgatóak. Ezek nagyon fontosak, és egy bizonyos korosztály fölött én azt is elvárásnak tartom, hogy esetleg valami anti-aging esetleg egy kis öregedésgátló anyagot is tartalmazzanak.
Mit jelent az, hogy faktorszám, ugye? Ez az a legelső, amit meglátunk a termékeken, van ugye 10-es, 15-ös, stb. 50-es ugye a legmagasabb, tehát mit jelent ez, hogy faktorszám, hogy hogyan működik?
Igazán ez az SPF, ugye ez tulajdonképpen ez a Sun Protection Faktor, ez egy napvédő faktor, ez igazán csak az UVB sugárzás elleni védelemnek a mérőszáma. Ugyanis jelenleg még Európában egyáltalán nincs semmilyen elfogadott teszt, a nemzetközileg elfogadott teszt az UVA sugárzásnak a mérésére, illetve annak a védelmének a mérésére. Úgyhogy ezért hangsúlyozom ki mindig, hogy minden egyes fényvédőnek tartalmaznia kell ugye fizikai fényvédőt is. A faktorszám egyébként mindig azt mutatja meg, hogy mennyi időt tölthetünk el a napon egyéni érzékenységünkhöz, barnulási szokásainkhoz képest, leégés nélkül. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És itt egy picit esetleg elmondanám, hogy hány típusa van tulajdonképpen a bőrünknek, hány típus létezik, amelyik, és melyik hogy reagál a napozásra. Ugye vannak a nagyon nagy, és akkor talán képesek az emberek, és be tudják sorolni magukat ebbe a kategóriába. Van, aki ugye nagyon-nagyon világos, extrém világos bőrű, skandináv szőke haj, vagy esetleg vörös haj, szeplős bőr. Őrőlük tudni kell azt, hogy nagyon világos a szemük is, nagyon világos zöld, nagyon világos kék, általában 5-10 perc alatt már leégnek. A következő, ott már azt lehet mondani, hogy ott is még világos a bőr, általában soha nem tud lebarnulni. A szeme itt is még világos zöld, világos zöld, világos kék. A haja viszont már egy picit sötétebb szőke, közép és sötét szőke. Ők 10-20 perc napozás után esetleg egy enyhe bőrpirral megusszák. A következő, akinek már szürke vagy barna a szeme, a haja az inkább barnás, vagy nagyon sötét szőke, ő náluk 30 perc napozással már fokozatosan egy szép barna szint el tudnak érni, és az igazán kreol bőrűek, sötét szeműek nyugodtan 40 percet is ott tudnak tölteni egyébként a napon.
Ha jól értem, akkor a faktorszám az tulajdonképpen meg sokszorozza, tehát mondjuk egy 30-as fényvédőkrém 30-szorosává teszi, vagy változtatja azt az időt, amíg kint lehetünk a napon, anélkül, hogy leégnénk.
Ez természetesen pontosan így van, de akkor is kerülni kell ezt a 11 órától 15 órát. Tehát ez nem, akkor sem ajánlatos.
Hallani ugye napolajról, naptejről, mi a különbség a kettő között?
Hát a napolajat én általában inkább a szárazabb bőrű embereknek ajánlanám, és tudni kell, hogy a legtöbb napolajnak egyébként alacsony a faktorszáma. Ezt érdemes megfigyelni, nem magas. Itt magának az olajnak is van már egy nagyon, önmagában is van egy fényvédő hatása a legtöbb olajnak. Én igazán úgy gondolom, hogy az érzékenyebb bőrűek nem, inkább utónapozásra, illetve a kreolbőrűek használják. Egyetlen előnye, hogy vízlepergető, víztaszító hatása van, tehát nyilván sokkal kevesebbet kell esetleg belőle használni, mint mondjuk a naptejből.
Hiszen az leázik könnyebben.
Az leázik, pontosan így van. A naptejek ezek OPRV-típusú emulziók, sokkal jobban hidratálnak, ezekből is létezik természetesen vízálló, de azért a fürdés után azért gyakran meg kell ismételni. Jobban hidratálja a bőrt, hát ki melyiket szereti. Általában magasabb faktorszámúak a naptejek.
Mi a helyzet a napozás utáni krémekkel? Mi a véleménye erről, Erika?
Én úgy gondolom egyébként, hogy érdemes ezeket használni. Az a lényege, hogy minden napozás utáni készítmény tartalmazza azt, amit elveszít a bőr a napozás és a fürdés során. Tehát pótolja a zsíradékot, pótolja a vízveszteséget, nyugtasson. Igazán azt gondolom, hogy elég jó készítmények vannak a piacon.
Emellett nyilván a vízbevitelre is érdemes odafigyelni, hiszen belülről hidratálva még segíthetünk a bőrünkön.
Ez tökéletesen így van, és én el is szoktam mondani a vendégeimnek, hogy lehetőség szerint belsőleg is készítsék föl a bőrüket egyébként a napozásra. Már koratavasztól érdemes igen sok bétakarotin tartalmú zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Ezek egyébként a sárga, vörös színű zöldségek és gyümölcsök. Ugye ez a bétakarotin, ennek vannak festékmolekulái, egyébként ez az A-vitaminnak a provitaminja, ami tudjuk, hogy egy hámvédő vitamin. Ez felhalmozódik a bőrben, már eleve egy nagyon pici szint is ad, és azonnal egy fényvédő hatást fog elérni, illetve sokkal könnyebben tudunk egyébként napozni.
Ez tehát már tulajdonképpen Az alternatív napozás teendőhöz is sorolható, ez, hogy fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, lehetőleg színeseket. Milyen egyéb alternatív megoldások léteznek, hogyha esetleg pótolni szeretnénk, vagy helyettesíteni a készítményeket, tehát a mesterséges készítményeket? Van erre módunk?
Igen, van. Tulajdonképpen van, aki egyébként sima olívaolajjal napozik, vagy kakaóvajjal keni be magát. Ezeknek azért nem olyan magas a fényvédelme. Még egy érdekességet szeretnék elmondani, a brit kutatók végeztek egy kísérletet, 3 hónapon keresztül a kísérleti alanyokkal napi 5 evőkanálnyi paradicsompürét etettek meg, ez körülbelül olyan 55 g-nyi mennyiség, és gyakorlatilag 3 hónap után megvizsgálták a bőrüket, és 33%-kal több fényvédőanyagot tartalmaztak. És ami nagyon fontos, hogy nagyon megszaporodott a bőrükben a prokollagén, ami tulajdonképpen a bőrünk feszességéért felelős, illetve hát ráncosodás elleni hatású. Ami még szintén nagyon fontos, hogy a paradicsomban megemlíteném, hogy mi ez a hatóanyag, hát a likopin. Tehát a likopin az, aminek tulajdonképpen ilyen hatása van. Együnk sok paradicsomot.
Így is lesz. Köszönjük szépen. Még egy utolsó blokkra várjuk vissza a hallgatóinkat Erikával, aki mesterkozmetikusként segít bennünket tájékozódni a napozás témakörében.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Szeretettel üdvözlöm minden kedves hallgatónkat Jóllét magazinunkban. Beszélgető partnerem dr. Dutkai Lórántné, Erika, aki mesterkozmetikusként van a segítségünkre, és már sok-sok jó tanácsot hallhattunk tőle, és fogunk is a továbbiakban. Nagyon sokat hallani a pigmentről, így muszáj ezt is megkérdeznem. Mit jelent ez, hogy pigment? Ugye nagyon is hozzátartozik a bőrünkhöz, illetve a témánkhoz. Így fontosnak tartom, hogy ezt a fogalmat is tisztázzuk.
Pigment tulajdonképpen a bőrünk festékanyaga. A melanociták, a festékképző sejtek hozzák létre. Igazán a pigment adja a bőrünk színét, és ezt tudjuk, hogy ugye nagyon eltérő mennyiséggel lehet a bőrünkben.
Térjünk át egy kicsit a szoláriumokra, hiszen rengeteg van belőle. Mi a véleménye ezekről? Hogyan érdemes használni őket, hogyha használjuk? Mik a tudnivalók?
A régi szoláriumok egyébként csak UVA sugarakat tartalmaztak, és ezek nagyon-nagyon, mint tudjuk, borzasztó öregítő hatással voltak. Ugye a mai szoláriumok már ugye kombinált UVA-UVB sugarakat is egyaránt tartalmaznak. Hát nagyon fontos, hogy manapság már csak tényleg olyan szoláriumba feküdjünk be, ami az EU szabványnak megfelelő. Ott is ugyanúgy be kell tartani egyébként az időkorlátokat és a fokozatosságot. Én azt gondolom, hogy jó a szoláriumozás, akinek megfelelő, és érdemes már egyébként kora tavasszal elkezdeni, valamennyire elő tudja készíteni a bőrt. A szoláriumról tudni kell, hogy a szoláriumnál viszont nincs meg ez a bőrnek a megvastagodása, tehát azt a fajta védelmet nem tudja nyújtani, csak azt, amit a barna színnel tudunk elérni védelmet.
Magyarországon sajnos igen gyakoriak a daganatos megbetegedések, köztük a bőrrák is előfordul. Ez a melanóma, rossz indulatú bőrrák fajta, amely ugyan ritkán fordul elő, viszont a bőrrák fajtái közül a halálozások 75%-áért felelős. Így nagyon fontos, hogy a különböző elváltozásokra odafigyeljünk. Mik ezek? Tehát mik azok a figyelemfelhívó jelek, amelyek esetén orvoshoz kell fordulni, illetve ugye mint prevenció, hogyan befolyásolhatjuk bőrünk egészségét.
Igazán azt kell, hogy mondjam, hogy a rosszindulatú melanóma, ez mindenféleképpen festékes anyajegyből alakul ki, és sajnos valóban az elmúlt 20 évben pontosan ennek a rákfajtának a száma szaporodott meg az összes többi vele ellentétben. Ennek nem véletlen az oka, hiszen ugye a napozási szokásaink borzasztóan megváltoztak, ha csak visszatekintünk mondjuk nagyanyáink idejére, amikor egyáltalán nem volt divatos a barna bőr, és gyakorlatilag ahogy tehették, óvták a bőrüket a napernyőtől, a kesztyűtől kezdve a kalappal is. A fürdőruhák se ekkorák voltak, mondjuk, mint amilyen ma. Úgyhogy ugye Coco Chanelnak köszönhetjük, hogy ő behozta divatba egyébként a barna bőrt. És hát valóban az emberek esztétikusabbnak tartják, szebbnek tartják. Ennek ellenére tudjuk azt, hogy ugye a szakemberek meg nagyon-nagyon óvnak minket. Én azt szoktam mondani, hogy akin nagyon sok festékes anyajegy van, akinek a családjában volt bőrrák, ő mindenféleképpen abszolút kerülje a napot. Nekik szoktuk egyébként a szalonunkban az UV-mentes barnítást ajánlani, mert ők sem mondjanak le azért a barna színről. Amire nagyon oda kell figyelni, ha ilyen anyanyegyünk van, változik-e a mérete, esetleg levedzik-e, viszket, ég, színe változik-e, és hát vannak azért olyan helyek, amikre talán nem is gondolunk, hogy ott anyajegy lehet, és ott bizony lehet, hogy éppen a valamelyik hozzátartozót kell megkérni, hogy nézzen meg, és nagyon-nagyon veszélyes a talpon lévő anyajegy, vagy esetleg a hajas fejbőrön elbújik a hajszálak mögött. És érdekes dolog, hogy a bőrgyógyászok azt mondják, hogy az esetek 90%-ában a napozás mérséklésével és nagyobb óvatossággal el lehetne kerülni egyébként ezt a betegséget.
Ezt örömmel hallom, hiszen akkor valóban csak oda kell jobban figyelni magunkra és időben lépni, ezzel megelőzhető a baj. Nagyon szépen köszönöm, Erika, hogy itt volt velünk ismételten, hiszen ez már a második alkalom, hogy vendégem volt a stúdióban. Ez a sok hasznos jó tanács, remélem, hogy a hallgatóink számára is megfontolásra kerül és beépül a mindennapokba.
Én is nagyon szépen köszönöm egyébként a meghívást, és azért remélem, hogy nem riasztottam el a kedves hallgatókat attól, hogy az azért napra menjenek, de lehetőleg tartsák be ezeket a tanácsokat.
Jól lép! Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.